Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A reformáció helvét, később Calvin nevét viselő irányzatának történetében fontos állomás volt az 1549-es esztendő, amikor egy közös, különösen az úrvacsora tekintetében kompromisszumot hozó megállapodás, közös hitvallás a Consensus Tigurinus aláírásával egyesség jött létre a helvét hitvallás régi és új, Zürich és Genf által vallott tanítása között. Az aláírók Calvin és Zwingli szellemi örököse Heinrich Bullinger voltak, de a megegyezés nyomán nem csak a svájciak, hanem Strasbourg, Pfalz, a Rajna-vidék és a délnémet régió reformációja is közös, a katolikus mellett a luteránus nézetektől is elhatárolódó hitvéri egyességre jutott. Ám ezzel egyidejűleg Genf és Calvin szellemi hatása már túl is lépett az érintett régión, a lendületes misszióba kezdő irányzatnak pedig számos, eredetileg Genftől és Calvintól független híve és támogatója is akadt. Ilyenek voltak azok az Itáliában, korábban titokban működő formailag még katolikus csoportok, amelyek tagjai éppen a tridenti zsinat előtti években szakítva az óegyházzal Svájcba és Németföldre emigráltak, majd pedig Európa szerte élharcosaivá lettek a calvini irányzat terjesztésének. Közöttük volt a spanyol Juan Valdés, az olasz Bernardino Occhino, Pietro Martire Fermigli vagy a lengyel Jan Laski, aki Genfből tovább vándorolva terjesztették a reformáció Calvin féle értelmezését. De maga Genf, az akadémia is fogadott diákokat idegen földről, akik hazatérve a katolikusok mellett immár a luteránusokkal is vitában igyekeztek meggyökeresztetni a helvét hitvallás szerinti tanítást. Francia földön ettől az időtől illegálisan ugyan, de egyenletesen gyarapodott a Calvin szellemi befolyása alatt álló közösségek száma. 1555-től Párizsban már önálló konzisztórium is működött, de megjelentek az első kálvinista prédikátorok cselengyel és magyar földön, főleg Erdélyben és a török hódoltságban is, ahol a reformáció rivális irányzatai a katolikus hit mellett 1568-ban a tordai országgyűlés révén már vallásszabadságot, hivatalos elismerést is nyertek. 1540-ben a Fríz hercegség uralkodói akaratnak és Laski ottani működésének köszönhetően a genfi reformációhoz csatlakozott, de hasonló történt rövidesen Németalföldi északi Holland régiójában, Pfalzban és több dénynémet tartományban és birodalmi városban is. Angliában 6. Edward idején a hivatalosan anglikán Cranmer érsek pártfogásával Martin Busser és Pietro Martire Fermigli közreműködésével vertek gyökeret Genf radikális, puritán eszméi, bár ezt a folyamatot az 1550-es évektől Mária királynő katolikus restaurációja, majd az anglikán államvallás Erzsébet idejében való megerősödése megakasztotta vagy föld alá kényszerítette. Nagyobb sikereket ért el a calvini szellemiség Skóciában, ahol a Genfet megjárt lelkésznek John Knoxnak köszönhetően rövid idő alatt szinte az egész ország a svájci reformációhoz csatlakozott. Az így módon szépen gyarapodó református vallásosság egységének megteremtéséhez azonban szigorú közös hitvallási rendszer kidolgozására is szükség volt. Ezt a feladatot két, még Calvin életében, ám nem az ő munkájaként megszületett dokumentum, az 1562-ben elkészült második helvét hitvallás, és az 1564-ben közreadott heidelbergi káté volt hivatott szolgálni. Ez a két dokumentum nem volt más, mint a református hit rendszerező Calvin és reformátortársai tételein alapuló rövid összefoglalása, a katolikus mellett a luteránus hitvallástól való világos elhatárolódásnak is a dokumentuma, a calvinista egyházak közös dogmatikája és egyházalkotmánya. A két dokumentum születésének fontos előfeltétele volt, hogy 1560-ban Kurpfalz fejedelme, harmadik Frigyes korábbi luteránus hitét feladva a svájci reformációhoz csatlakozott, ez pedig azt is jelentette, hogy a Rajna mentén, Bádenben, Elzászban, Nyugat-Svájcban és a közeli délnémet területeken egységes Calvin és Genf szellemi hatása alatt álló felekezeti tömb alakult ki. Az itt működő, egymással laza kapcsolatban álló egyházak, főképpen pedig saját városa Zürich számára Zwingli szellemi örököse Heinrich Bullinger 1562-ben hitvallást, a később második helvét hitvallás néven ismert dokumentumot állította össze, amely már az ő és Calvin között kialakult megegyezésen, hitközösségen alapult. Ezt megelőzően már létezett az 1532 és 34 között keletkezett úgynevezett első hitvallás, első helvét hitvallás, Oswald Mikonius munkája, amely szigorúan Zwingli nézeteit követte, és amelyet Basel, Mühlhausen és Zürich még az 1530-as évek dereka után a magáénak ismert el. Bullinger új szövege ezt kívánta felváltani Calvinra és Genfre is tekintettel, de kapóra jött számára az is, hogy harmadik Frigyes fejedelem tartománya számára Calvini szellemű hitvallást kért tőle. Bullinger munkája így rövid idő alatt elfogadásra lelt Pfalzban, és az egész a helvét irányzatot követő régióban, rövidesen pedig a kálvinizmus terjedésével ez a szöveg lett a genfi reformáció terjedésének fő dokumentuma, amelyet skótok, lengyelek, franciák, németalföldiek mellett a magyar kálvinisták is a magukénak ismertek el az 1567-es debreceni zsinaton. A Bullinger által összeállított hitvallás lényegét tekintve Calvin institúcióinak szerkezetét követve rövid szakaszokban a párhuzamos szentírási helyeket feltüntetve és óegyházi hitvallásokat idézve vette sorra a svájci reformáció tanításának tételeit, a tiszta keresztény vallás elveit. Kiinduló tétele az volt, hogy a hit egyedüli forrása és alapja Isten szava, a szentírás. A szentatyák és a régi zsinatok tanítása csak akkor tekinthető igaznak, ha magán a Biblia tanításán alapul, azt magyarázza és értelmezi, ami pedig a tanításban pusztán hagyomány, nem más, mint kárhozatos vélekedés. A hit alapja annak elfogadása, hogy Isten egyetlen, ám háromszemélyű örök valóság, teremtő és gondviselő úr. Ez az Isten láthatatlan szellem, aki bár a fiúban emberséget vett magára, de továbbra is ábrázolhatatlan, ezért bálványimádás képekben és szobrokban tisztelni őt, mint ahogy elvetendő az általa üdvözítetteknek, a szenteknek a tisztelete vagy közbenjárásuk reménye is. Ez utóbbi azért hibás, mert Krisztus az egyedüli üdvözítő és közbenjáró, aki az isteni kegyelmet és gondviselő szeretetet hozza közénk. A továbbiakban a szöveg tanít az angyalokról és az ördögről, az ember teremtéséről Isten képmására. Ám az ember, aki üdvre teremtetett, elkövette az ősbűnt, ami miatt az emberi természet végérvényesen megromlott, alkalmatlan lett arra, hogy üdvre jusson. Akarata szabad maradt. Ez a szabadság azonban nem a jóra, hanem a rosszra való szabadsággá lett, az ember önmagában kárhozatra szánt lényé vált. Egyedül Isten kegyelme teheti képessé arra, nem a maga ereje, hogy elkerülje a kárhozatot, ez pedig azt jelenti, hogy Isten egyeseket eleve kiválaszt az üdvösségre, másokat a kárhozatra, az üdvre szántakat pedig kegyelme, nem pedig az emberi törekvések teszik megigazultakká. Ezt a megigazító erőt Krisztus közvetíti a számunkra, aki Isten ember és megváltó, a világ váltsága. De Isten nem csak fiát küldte közénk, hanem törvényeket is szab, amelyeket a hitben felismerni és követni kell. Ezek a törvények ott vannak a 10 parancsolatban és az evangéliumban a megváltó tanításában. A hívő feladata nem az, hogy Isten szándékát fürkészve igyekezzen kiérdemelni a megigazolást, hanem az, hogy tartsa a parancsolatokat és ereje szerint kerülje a bűnöket, a többi pedig már az Úr dolga, mert a megigazulás, a bűnbocsánat nem emberi cselekedetből, hanem az isteni akaratból és az ember bízó hitéből, jámbor életéből táplálkozik. Jó cselekedetek a kegyelem révén lehetségesek, de nem érdemszerzők, nem a mi, hanem Isten műve az, ha jót teszünk, jóságunk pedig nem megigazít, hanem csak megtart minket Isten szín előtt. Hitünk földi kerete az egyház, amely egyszerre Isten műve, de az emberek társulása is, egyszerre láthatatlan és látható közösség, melyen kívül nincs üdvösség. A hozzátartozás azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy kedvesek legyünk az Úr szín előtt. Az egyházban vannak szolgálatok és szolgák, valójában azonban minden hívő a maga papja, a hierarchikus papság vagy a szerzetesség nem Isten szándékán, hanem gyarló emberi hagyományon alapul. A lélek hatalma az egyházban Istennél van, a szolgálati hatalom csupán az, amelyet a közösség vagy annak szolgái gyakorolnak, ez utóbbi rendeltetése pedig csak a rend és a fegyelem fenntartása, de nem az üdvösség kieszközlése. Az egyház szentségekkel él, ezek forrása azonban maga Isten, aki megerősítő jelekként küldi ajándékait népének. A szentségek száma 2, a keresztség és az úrvacsora, hiszen ezek alapítása olvasható ki a Szentírásból. A katolikusok más szentségei nem szentségek, hanem emberi találmányok, amelyeket nem lehet elfogadni a hitben élő embernek. A szentségek közül a keresztség az Isten iránti elköteleződés jele, Krisztus által alapított egyszeri aktus, amely a hit és a kegyelem számára nyithat utat, bűnt azonban nem töröl el, önmagában nem igazít meg senkit. Mivel elköteleződés, a kisgyermek is részesülhet benne, hiszen így nyer felvételt az Istenre áhítozók sorába. Krisztus másik szentsége az úrvacsora, Isten jó téteménye, a Krisztusban való lelki részesedés külső jele. A színek alatt nincs átváltozás, sem valóságos jelenlét, nem ismétlődik meg a megváltó keresztáldozata, hanem a vételben a hívő lelkileg részesül Krisztusból. De nem pusztán részesedés, hanem hitvallás is. Egyben pedig olyan közösség teremtő erő, amely az Úr asztala köré gyűjti az embereket. Éppen ezért hibás a katolikus mise gyakorlata, amely valójában blaszfémia, hiszen a megismételhetetlen áldozat megismétlésének kísérlete. Isten valódi tisztelete a templomi közösségben való együttlét, az ige meghallgatása, ima, dicsőítés, közös zsoltározás, az úrasztala köré gyűlő közösség lelki találkozása az úrvacsorában az üdvözítővel. De nem része feltétlenül a keresztény életnek a bőt sem, az viszont a tanítás, a hit dolgaiba való elmélyülés, a betegek istápolása, az elhaltak méltó eltemetése, a purgatóriumról, a búcsokról, a közbenjárásokról szóló katolikus tanítás viszont csak puszta képzelgés. A hívő közösségnek lehetnek javai, de azokkal okosan és mértékkel kell bánni, tisztelni kell a házasság intézményét, de azt erkölcsi kötelemnek, nem pedig szentségi aktusnak szabad tartani. Végül pedig, és ezzel zárul a hitvallás, a polgári hatóság illetékességét el kell fogadni a világ dolgaiban, engedelmeskedni kell rendelkezéseinek, de azt nem szabad engedni, hogy a hit és a napi élet dolgai, a hatalom és az egyház illetékessége összekeveredjen egymással. A második helvét hitvallás mellett a másik alapvető dokumentum, amelyre a kálvini egyházak azóta is építenek, a Heidelbergi K.T. Ez is harmadik Frigyes megrendelésére, sőt közreműködésével készült 1563-ban a hívő nagyközönség épülésére. Szerzői közül az 1534 és 83 között élt Breslaui Zacharias Ursinus eredetileg luteránus volt, Melanchthon neveltje, ám 1559-ben a helvét irányzathoz csatlakozott, és harmadik Frigyes egyetemén Heidelbergben lett professzor, élete végén Neustadt lelkésze. Szerzőtársa Kaspar Olevianus 1534-ben Trierben született. Francia földön jogásznak tanult, visszatért szülővárosába, majd a reformáció oldalára állva Genf akadémiáján tanult tovább. Később ő is Heidelberg egyetemére került, ahol 1587-ben bekövetkezett haláláig tanított. Mint professzorok, ők ketten kaptak megbízást a fejedelemtől arra, hogy rövid, hitépítő katekizmusban foglalják össze a reformáció helvét irányzatának tanítását. A katekizmus népszerű műfaj volt korábban, de a reformáció idején is kérdés-felelet formában adott rövid bevezetés, tételről tételre haladva a tanítás alapjaiba. Mint ilyen a kezdők hitoktatásának anyaga volt, tömör egyszerű megfogalmazásaival alkalmas bevezető, gyermekek és felnőttek, hívők és megtérők számára egyaránt a reformátori kereszténység világába. A szerzőpáros munkájához maga harmadik Frigyes írt előszót, és ő adta a nyomdát, egyben pedig fejedelemsége hivatalos hitvallásává nyilvánította az elkészült szöveget. Példáját rövidesen követték a svájci és elzászi városok, maga a kiskötet pedig a kálvinista prédikátorok kezében rövid idő alatt missziós munkájuk fontos eszközévé lett. Gyors egymás utánban készültek el fordításai, közöttük a magyar változat is, amely a jeles nyomdász és prédikátor Huszár Gál munkája volt, és halála után 1577-ben fia, Huszár Dávid munkája révén jelent meg pápán, a következő századtól pedig hitvallásos iratként, a hazai reformátosság alapvető dokumentumaként és hittankönyveként szolgált, és ma is a magyar reformátusok egyházalkotmányának alapja. Maga a katekizmus rövid, könnyen kezelhető irat volt, amely 129 kérdésként megfogalmazott tételmondatban, és az azokra adott néhány mondatos, egyszerűen megfogalmazott feleletekben foglalta össze mindazt, amit a kálvini reformáció egyházaiban a hívőknek ismerniük, hinniük, követniük kell. Kiinduló pontja az, hogy miben találhatja meg az ember életében és halálában a vígasz bizonyosságát, amire az a válasz, hogy nem másban, mint Krisztus hitében. Mert az ember vigaszra szorul, hiszen nyomorúságban él, amiből csak Isten vezetheti ki, az az Isten, aki egyetlen szent háromságos Isten, teremtő, gondviselő és égi bíró. Ez az isteni kivezetés a lelki bajból nem más, mint a megváltás, mert az ember bűn alatt él, hiszen Ádám bűnében magára hagyva örökre és menthetetlenül elveszett. Egyedül Isten és a benne való szilárd hit lehet a kiút ebből a reménytelen helyzetből, a gondviselésre és a kegyelemre való ráhagyatkozás, Krisztusnak és az ő életáldozatának be- és elfogadása, amint az az evangéliumokban áll. Őhoz megváltást, küldi a szent lelket, ő szerezte a szentségeket, amelyek megerősítő jelekként részesítenek megváltó művéből és Isten megigazító kegyelméből. A szentségek száma 2, a keresztség és az úrvacsora, amely nem áldozat és átváltozás, hanem lelki részesedés Krisztusból, szemben a katolikusok kárhozatos, a szentségek számát is szaporító, lényegében a keresztáldozatot megcsúfoló gyakorlatával, amelyet a szöveg egyenesen bálványimádásnak nevez. A hívő ember Isten kegyelméből él, tartja a törvényeket és a parancsolatokat, bízik abban, hogy az üdvre rendeltek közé kerülhet. A katekizmus sorra veszi ezeket a parancsolatokat, hiszen azok, amelyek az élet mindennapjaiban eligazítást adnak az Istennek tetsző neki engedelmes életre. A jámbor ember élete imádságban, különösen az Úr imádságának lelkületében telik, annak reményében, hogy bár méltatlan rá, de hiterévén meghallgatásra, megigazításra lel Istennél. A hitvallás és a káté elkészülte azt jelentette, hogy Calvin halálával egy időben egy új reformált egyház, a kálvini református egyház jelent meg a reformáció történetének színpadán az 1560-as évek derekán. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.